elindítottam.
Elindítottatok múlt héten. Római levél, ugye? Ő azt mondja, hogy az összest is olvastál, igaz?
Ő vele átvettük az egészet.
Aha.
Be, kész.
Jó, jó. Azért én lehet, hogy magam kis döcögés módján azért még belenéznék. Arra emlékeztek el, hogy a hatost én hol hagytam abba. A 11. versnél szerintem. Itt ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Igaz lehet ez? Mindegy, nagyjából jó lesz. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy add meg ezt az alkalmat, és nem véletlen, hogy itt vagyunk. Nem véletlen, hogy téged keresünk. Nagy szükségünk van rád. Nagy szükségünk van arra, hogy a te elméd, a te gondolataid szerint gondolkozzunk mi is. Nem láthatjuk az életet, magunkat, a lehetőségeinket másképp csak rajtad keresztül. Úgyhogy kérünk, hogy adj nekünk megértést, felismerést. És talán még többet is ennél, egy valódi belső változás. Szeretnék egy teljes életet élni, és ezt keressük. Ezt találtuk meg benned. Úgyhogy köszönjük a mai reggelt, kérlek, hogy adj odafigyelést, és te vezesd a szavainkat, a gondolatainkat. A fiad nevében, názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Ugye a rómaiakhoz írt levelet olvassuk, fejezetről fejezetre, hiszen a 10-től kezdtük, és haladunk visszafelé. És az ok, amiért itt csináljuk, az az, hogy bizonyos értelemben megszokottak vagyunk azzal a logikával, ahogy előrefelé olvassuk. És könnyen elfelejtjük a 6. fejezetet, mire a 7. érünk, és a 6. mire a 8. érünk. Viszont a 8. a fényében olvasni a 7. és a 7. fényében a 6. egy egész új perspektívát. Mindig olyan lassan haladunk, hogy így is elfelejtjük. De azért jó. Úgyhogy végig szaladnék a 6-oson, és 12-től olvassuk, mint versről versre. Mit mondjunk tehát? Maradjunk meg a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba keresztelkedtünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk bele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele a halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűnöti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatában, hanem álljatok Isten szolgálatában, mint akit a halálból életre keltetek, és tagjaitokat az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatában álltok, akkor engedelmességgel közeledett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termesz ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Oké, ez a fejezet beszél talán a legvilágosabban és a legtisztábban az egyik legzavarba ejtőbb keresztény kategóriáról, a bűnről. Ugye Róma 7 a törvényről beszélt, Róma 6 pedig a bűnről, a halálról és az életről. És ugye látjuk, hogy a legfőbb kategória az, hogy Jézus Krisztus az, aki meghalt, eltemettetett és feltámadt, az, aki megfizette a bűn zsoldját, aki megfizette azt az árat, amit Isten igazságossága, a létvalósága Istenben megkövetel. Ugye tudjuk azt, hogyha a bűnt nem kezelnénk bűnként, akkor az önpusztítás volna, és gonoszság a szeretteink felé. Ha egy szeretted bántja magát, és te nem teszel semmit, az vajon szeretete? Ha valaki, aki fontos neked, önpusztító életet él, és te elmész mellette, úgymond közömbös vagy ezzel, nem törőd fel, de vagy ne adj Isten, helyesled, amit tesz. Jót teszel neki. Ugye az egész bűnkörüli gondolkodás világi oldalról ott téved a legnagyobbat, hogy azt gondolja, hogy a bűn egy jó dolog. Nem? Ugye értem, ez a világi propaganda, ez a világi magyarázat, hogy Isten egy nem ez a jó szó, ami eszembe jutott, és ki sem mondtam, úgyhogy titeket nem terhel.
De hallottuk.
De hallottátok. Tehát, hogy Isten egy nem pszichopata, ezt akartam mondani, és nem is szadista, mert ez sem a jó szó, hanem milyen az a pervers talán, aki megmutat neked valami jót, és utána amikor megláttad, hogy jó, és már nagyon vágysz rá, és nagyon tetszik neked, sziasztok, akkor elveszi, és azt mondja, hogy ne is gondolj rá. De nagyon megmutatta, mert értitek. Oké, és látod, és utána azt mondja, hogy de ha csak tudod, ha csak kívánni mered, pokol tüzén fogsz égni örökkön, de azért szeretnek. Szóval tudod, ez egy elég...
Most ezt próbáljuk az ellentmondásmentesség alapján.
Igen, hát ez...
Ezt a mondatot nem rakni.
alig várom, hogy keresztény lehessek. Tehát, hogy nem csoda. Tehát, hogy nem csoda, hogy a világi ember számára egyszerűen nem vonzó. Tehát, hogy nem vonzó. Még oké. Aztán persze, amikor az élet olyan nehézé válik, mint amilyen nehéz, akkor azt mondjuk, hogy még egy ilyen Isten is jobb a semminél. De van egy nagyon erőteljes világi propaganda, ami ezt az egészet kiforgatja. És egy bizonyos módon tényleg ilyen, nem is tudom, tehát ilyen aberráltá teszi, nagyon jó, így keresek a szavakat, nagyon jó. Tehát ilyen groteszk, ez is egy jó szó. Tehát ilyen egy örömmel élt állandó belső ellentmondás. Tudod, Isten teremtett minket a maga képére, dicsőségre, tele vágyakkal, tele nagyszerűséggel, tele azzal, hogy a csillagok után nyújtjuk a kezünket, és semmi mással nem elégszünk meg. Biztos észrevettétek, hogy az ember nem arra való, hogy a porban éljen, hanem hogy a csillagok után nyújtsa ki a kezét. Biztos észrevettétek, hogy nem a csúnyában, a rondában, a gusztustalanban gyönyörködünk, hanem a szépen. Minél szebb valami, annál inkább harmonizál azzal, ami benned van. Minél dicsőségesebb, nagyszerűbb valami, annál inkább harmonizál veled. Minél inkább szeretett valami, minél inkább törődik valami nem csak magával, hanem a másikkal is, annál inkább dicsőséges, annál inkább fényes. Az élvezetes sokkal jobb az élvezhetetlennél. Az élvezhetetlenben nincs dicsőség, ha csak nem valahogy a szereteten keresztül. Mert akár az önmagam, akár a testvérem, akár az Isten felé való szeretetem miatt eltűröm, hosszan tűrök valami élvezhetetlent. És akkor abban így van dicsőség. De biztos értitek, hogy nincs semmi dicsőség a nincsben, az üresben, az értéktelenben, a csúnyában. Nagyszerűségre vagyunk teremtve, és vágyunk a nagyszerűségre. És a 10 parancsolat közül az egyik, ne kíván, ami megint egy óriási félreértés, ugye? De akárhogy is, a világi propaganda a bűnről az, hogy Isten megtiltott mindent, ami jó. Ez a világi propaganda? Uh-huh. Ez. És hagyott némi szentséget. Mi a jó helyett, az élvezet helyett, a szentség.
Sovány vigasz.
És amire a Péter mondja az első sor, hogy sovány vigasz. Tehát, hogy az életed unalmas lesz, szürke, de szent lehetsz. És a szentség meg valami, megint a világi propaganda szerint, meg valami legalábbis unalmas. Tehát a legjobb esetben unalmas, de lehet, hogy annál még rosszabb is. Na, tehát miért mondom ezt? Azért, mert ez az egész magyarázat úgy, ahogy van gonosz. Tehát ez nem igaz. Ez az ördögi propaganda arra, hogy minket tölve csaljon. Mert a helyzet az, hogy a bűn nem jó. Nem, fordítva mondjuk, a bűn az Isten által teremtett eredeti, nagyszerű, dicsőséges, gyönyörű, élvezetes, kívánatos, szép, hiper, szuper, elképesztően nagyszerűnek az elpusztítása. Kifacsalása, kiforgatása, pervertálása és isteni rendszertől való kiragadása és egy hamis módon, egy más helyen való alkalmazása. Egy férfi, egy nő, egy élete. Házasság. Azt gondolom, hogy az egyetlen módja annak, hogy egy férfi és egy nő nemi kapcsolatban, tehát szexuális és párkapcsolatban boldog lehet, egyetlen módja annak, ahogyan ez működhet, az, hogyha egy férfi, egy nő, egy életre. Kihagyva az összes randi kalandot az elején.
ami irreális a mai világunkban, senki sem éli így, tehát olyan régen elhagytuk ezt a megértést, ezt a világosságot, hogy viccesnek tartjuk, amikor ezt mondja valaki. De attól még így van. Attól még így működik. Attól még, és ez sem jelenti azt, hogy akkor az hibátlan lesz, és gondtalan, mert a házasság, ez a második, nem arra való, hogy boldoggá tegyen, hanem arra való, hogy embert faragjon belőle. És van benne boldogság, és van benne gyönyör, és van benne szeretet, de leginkább csiszolás van benne. Az az intézmény, amit Isten arra talált ki, hogy téged és engem önző embereket szerető emberekké faragjon. Na de a szeretet az egy feltétel nélküli attribútum, amely nem a haszonlesés egy összetett és bonyolult formája, hanem a másik szolgálatának, a másik érdekeinek, az önmagam eléhelyezésének a hozzáállása. Ami azt jelenti, hogy akkor van szükség szeretetre, amikor neked rossz. Ezt érted? Megint a világi propaganda az, hogy neked most rossz, hogy egyedülálló vagy, és hogy majd ha megnősülsz, akkor jó lesz, mert a másik boldoggá tesz. De hát nem. Nem, ha neked most nem jó, ahogy megházasodsz, még rosszabb lesz. Vagy megígérem. Ezért a világ megoldása az, hogy nem házasodunk, hanem addig élek együtt valakivel, ameddig fél tőlem eléggé, fél eléggé attól, hogy elhagyom, hogy önként megzabolázza a régi bűnös természetét. Persze ezt nem tudja sokáig csinálni, és egy pár hónap után mindenképpen ki kell unnom, vagy ő ki engem, attól függ, hogy ki lesz elő, sárkány vagy bunkó, és keresem a következőt. És az ilyen módon a szeretettől megkímél, mármint attól, hogy szeretővé kéne válnom, hogy át kéne lépnem az önző énem korlátait, de mindazonáltal egy olyan kapcsolati rendszerbe visz, amely minden egyes ilyen szakításnál elvesz valamit a lelkemből. Ejt rajtam egy sebet, amely egyre inkább képtelenné tesz arra, hogy egy valódi, intim, bensőséges kapcsolatba lépjek bárkivel, amire igazából teremtve lettem, és amely bensőséges kapcsolat maga az élet. Ezekben a sérülésekben az önvédekezésnek a tudatos és tudatalatti módjait tanulom, amelyel egyre mélyebbre és mélyebbre zárom magam egy blokkrendszerben, amely lehetetlenné teszi, hogy bárkivel komoly kapcsolatom legyen. Nem szexuális, vagy nem sokáig együtt vagyunk, hanem átlátszó, megtört, igazi kapcsolat, ahol van beszélgetés, ahol van átlátszóság, ahol van sebezhetőség, ahol van irgalom és kegyelem, ahol van élet. Nem is tudjátok, miről beszélek. Én is csak annyit tudom. Mert már én is azok mögött, a burkok mögött élek. És Isten már 20 éve tanít, hogy valahogy kiszedjen mögülük. Mi zárt be engem ezek mögé, a burkok mögé? A bűn. A bűneim sora. Az, ahogy elpusztítottam az életemet. És ahogy ti is pusztítjátok. Na de Sanyi, beszélgettem a nagyfiammal. Így ma már nem lehet élni. Ma már senki se él így. Mire azt mondtam neki, hogy figyelj, totál igazad van. De attól még mind tönkre veszitek, és tesszük magunkat. Attól még nekem van igazam. Azért, mert mindenki önpusztító életet él, attól az még önpusztító élet marad. Nem tudom, értitek-e, hogy mit akarok mondani. A bűn, bűn. Nem jó, hanem rossz. Mire azt mondod, hogy figyelj, Sanyi, amit én tegnap este csináltam, az nem volt rossz. Azt én nagyon élveztem. Én ezt értem, hogy a bűnnek, és ezt a Biblia is beismeri, van egy ideig való gyönyörűsége. De olyan áron, amely árat később, amikor megfizetted, mérlegre teszte azzal az örömmel, amit hozott a bűn, azt mondod, hogy ez volt életem legrosszabb üzlete. Hát én már elég régóta élek bűnben ahhoz, hogy ne értsek egyet veled. Még egész jól működik. Igazad van. Az igazi szívás az egészben az, hogy a mérleg igazán elbillenni csak hosszú távon kezd. Prédikátor könyve mondja, hogy sokáig követhet el valaki bűnt, anélkül, hogy annak a következményei utolérnék. Ezért van az, hogy az emberek gonoszságban élnek. Mert elkövetem az okot, aminek az okozata a szívás, és nem jön a szívás. Hát elkövetem még egyszer, és még mindig nem jön a szívás. És még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és azt mondom, helyez, ez nem is olyan gáz. Nem mondtak igazat. Annyi szépen később beszélgessünk újra. Hogy?
Mondd ezt egy 20 évesnek.
Mondd ezt
sose lesz ott, nem?
Igen. És ezt mondja Péter megint az első sorból. Azért ült itt, mert néha elvettem a fonalat, és ő segít megtalálni. De csak egyébként, ha egy demokratikus dolog lenne, akkor megszavazhatnánk, hogy a Péter prédikáljon. Én nem tudom rávenni sehogy. Tehát, hogy szerintem egyszerűen legtöbben nem állnak ellen sokáig, de ő igen. Oké, tehát azt mondta, hogy 20 évesen azt gondoljuk, hogy én 50 nem is leszek soha. És ez igaz, tényleg úgy gondoljuk. Valahogy úgy gondoljuk, hogy a jövő nem jön el. Nincs, és ezért nincs súlya, nincs, nem kalkulációs tényező. De Isten, aki szeret minket, és aki tudja, hogy leszek 50, és látja az 50 évesen elsírt könnyeimet, az bánik a mai bűneimmel. Miért bánik velem? Mert nem közömbös, mert nem unott, hanem mert szeret, és mert hajlandó összepiszkolni a kezét azzal, hogy bánjon vele. Mert nagyon egyszerűen, hát drogozik, drogozzon. A lényeg, hogy ne az én lakásomba csinálja. És én élem az önző, magammal törődő kis életemet tovább, és pont nem érdekel, hogy veled mi lesz. Még jó haverod is leszek, veregetem a vállalat. Ez a szeretet. Isten nem. Ő azt mondja, hogy leszek az ellenséged, annyira szeretlek. De az egésznek az alapvetése, és innen indultunk, az az, hogy a bűn nem jó. A bűn, ha csak egyszerűen bizniszmenként gondolkozunk, ha csak egyszerűen pragmatikusak vagyunk, tehát nem érdekel minket az erkölcs, hagyjam el az erkölcsel, divatja múlt. Haszonról beszélje nekem, mi működik, mi nem, mi hasznos, jó? Ezt mondja nekem. Ja, akkor mondom, a bűn nem hasznos. A bűn önpusztítás. Az üzleti életben profi vállalkozók azért fizetnek ki százezreket és milliókat, hogy tanácsadók megkíméljék őket az üzleti bűnöktől. Mert azok tönkreteszik az üzletüket. Megkímélik őket azoktól a döntésektől, amelyek zsákutcába visznek. Mire te azt mondod, hát majdnem minden üzletemre gangster. Nem. Nem. És a gangster üzletemberek iszonyatos árat fizetnek a lelkükben a gengszterségükért. Iszonyatos árat. Azért, mert nagy kocsiban ő azt gondolod, hogy boldog. És este, amikor lefekszik, akkor békessége van. Azt se tudja, mi az a szó, hogy békesség. Fogalma nincs. Oké, mit mondok? Azt mondom, hogy amikor Isten bánik a bűnnel, akkor szeretetben cselekszik. És ha nem tenné, akkor gyűlölne minket, és ő maga is gonosz volna. Egyet tudok ezzel érteni. Nem. Oké. És itt jön a lényeg. És itt van az, amiről beszélünk. Mert itt jön az egésznek a csapdára. Figyelj! De én nem tudom abba hagyni a bűnömet. Érted? De azt látom, hogy a módszer, amit Isten alkalmaz a bűnre, az, hogy elítéli a bűnöst. Azt mondja, hogy a bűn zsolja a halál. Aki vétkezik, az meghal. Aki bűnben él, a bűnös nem örökli Isten országát. hogy a mennyben nem lesz parázna, tolvaj, bálványimádó, dőzsölő, mit tudom én, mik van. Nem lesz. Ez a szívás. Tudom, értitek-e? Te és a bűnöd olyan közel vagytok egymáshoz, én és az én bűnöm olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy feladom, nem is tudom, mit csinálok igazából, próbálom megérteni, hogy a lelkem mit csinál. Azt mondja, hogy oké, még ha el is ismerem, hogy önpusztító életet élek, és amit csinálok nem helyes, ez az egész rendszer, hogy Isten van és amit mond, ez nem segít rajtam, mert én is azok között vagyok, akiket meg kéne ölni, akiknek nincs helye Isten országában. Én az egyik rossz fiú vagyok, értitek? Én az egyik rossz fiú vagyok. Tök jó, amit mondasz, de nekem nem segít, mert én az egyik rossz fiú vagyok. És most olvassuk el újra Róma 6-ot és 7-et. És amit mond, az az, hogy figyelj, megoldottam. Nem úgy oldottam meg, hogy te mostantól jó fiú leszel. Ez lehetetlen. Nem is akarom, hogy az legyél. Ne érts félre, akarom, hogy az legyél. De a módszer egészen más, mint amiben te gondolkozol. 3 éves Benjamin, nem, 3 hónapos Benjamin, telenyomja a perusát. Kakival. Hív kakival. Nem jó. Mi a módszer? Lelőgöltöm a kiskölyök fejét. Hogyha még egyszer csinál ilyet, kirakom a kutyaházba. Működik-e a módszer? Pedig a kaki, az kaki. Mire te 3 éves, 3 hónapos önmagadként látod magad Isten előtt, aki leüvölti a hajadat, és azt mondja, hogy még egy ilyet nyomsz a perusba, és mész a kutyaházba. Gondolod, hogy Isten ilyen? Gondolod, hogy Róma 6 erről beszélt, meg Róma 7 erről beszélt? A kép, amit Isten mutat és magyaráz nekünk, az az, hogy ő az apukám. És pont azt csinálja a kakis pelussal, amit te csinálsz a 3 hónapos gyereket kakis pelusával. Kicseréled. Megmosod, megtörlöd, és nem csinálsz belőle semmit. Miért? Mert még nincs itt az ideje. Hanem válsz, míg felnő. És amíg válsz, hogy felnőjön, nem kakicentrikus vagy. Azt csak megmosod, lecseréled, és közben eteted, megfürdeted, táplálod, szereted, játékot veszel neki, dobálod, tanítod járni, és egy ponton eljön az ideje, amikor a világosságnak arra a szintjére jut, hogy megérti, hogy lehetne másképp is. És egy ponton, abból az életből, abból a szeretetből, abból a befektetésből, amit eszközöltél rajta, amiben ő felnőtt, elkezdi használni a bibit. Ez azt jelenti, hogy onnantól sose kaki jövő. Nem, ott van egy átmenet. Van, akinél hosszabb, van, akinél rövidebb. Láttam gyereket a játszótéren is perusban rohangálni. Az anyukák ilyenkor már azt mondja, hogy 3 éves és még perus van rajta. Hát az nem lehet. De hogy is nem lehet? Lehet az, hogy 30 évesen ne legyen rajta. Hát valahol az úton ez úgy lerendeződik. De megjegyzem, 30 évesen nem látsz pelusban rohangálni senkit, csak annak, akinek orvosi gondja van. Ott meg az meg azért van rendben, mert ő meg egy külön eset. Nem tudom, értitek-e? Isten, amikor bánik a bűnnel, nem azt mondja, hogy legalizálom a bűnt, mert azt lehetetlen, hisz ha szeretet, ezt nem teheti meg, hisz a bűn nem valami jónak az erkölcsi alapon való tiltása, hanem valami rossztól való megvédés. Értitek? Isten számára lehetetlen a bűn szeretni, mert a bűn rosszat tesz. Neked, a fele barátnak, Istennek, a kapcsolatnak a szeretet ellentéte. Muszáj, hogy kilőjük a bűnt, muszáj, hogy megszabaduljunk tőle. De a módszer az nem a te erőfeszítésed, nem te vagy a forrása a bűntől való szabadulásnak, hanem az isteni tett, a megváltás, az isteni befektetés, a megszentelődés, amit az ő szeretetének, az ő törődésének, az ő befektetésének az eredménye, ami mit teremt? Gyümölcsöt. Gyümölcsöt. Azaz az életnek, az új életnek, amit élünk, a természetes velejárója, hogy kinőjük a bűnünket. Miért nem mondjátok, hogy nem mondasz igazat, Sanyi? Mert még csak ki sem nőjük. Ezt értitek? Nem nőjük ki. Nincs olyan bibliai ítélet, mi szerint kinőjük. Hanem megtanulunk vele bánni. Megtanuljuk a helyén kezelni. Megtanuljuk azt, amit Isten szeretne. És ha mennyi lesz az, ahol már nincs bűn? Mert ott megszabadulunk a régi bűnös természetünktől, az ördög nem lesz ott, egy olyan lényünk lesz, amely nincs a bűn törvényének alávetve. És ott akadálytalanul élhetünk a szeretetünkben. Itt a Földön mindig választanunk kell. Mindig választanunk kell. Mert mindig folyamatosan szembeszélben élünk. Úgyhogy, csak nézzünk meg egy-két kulcsgondolatot innen. És tudom, hogy már rájöttem, hogy ezt végig vettük Róma 6-ról. De nem baj az. Ugye az első gondolat az volt, hogy Krisztusba kereszteltettünk, és vele eltemetettünk, és feltámadtunk. Ami azt jelenti, hogy nem csak, hogy ő fizette meg a bűn zsoldját, hanem mi vele együtt megfizettük vele. Ő volt az a tökéletes áldozat, aki egyetlen áldozatta a zsidók 12. Zsidó vége felé. Egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszenteltekkel. És az ő akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer mindenkorra. Tehát Jézus Krisztus váltságával, halálával mi mind meglettünk szentelve. Mi mind félre lettünk téve Isten számára. Ez a megszentelődés egy helyzeti megszentelődés. Te, ha hittél Jézus Krisztusban, akkor örök életed van, és meg vagy szentelve. És a megszentelteket egyetlen áldozatával, az ő egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette. Ez a helyzeti igazság. Ez nem tőled, ez nem a te teljesítményed alapján van, ez egyedül és kizárólag Isten tette, az ő szándéka, az ő akarata, az ő terve, az ő hatalma, ő csinálta, ennyi pont el van végezve. Ez a helyzeti igazság. És itt magyarázza nekünk, hogy ez, de hogy tudod, tehát most nem csinálhatod azt, hogy olvasod a Bibliát, mondod, hogy igen, meghaltam Krisztussal, igen, egyetlen áldozattal tökéletes életem téve, nem én csináltam, ő csinálta, én megkaptam ajándékot, tökéletes vagyok. És a következő pillanatban azt mondta, hogy bűnös vagyok, és elkárhozom, és megpróbálok megjavulni, jó, hogy látom, hogy ez a bűn dolog kikészít téged, és ettől el fogok kárhozni, mondom, ember, hogy felejthetted el azt a mondatot, amit 3 másodperccel ezelőtt mondtál? Hogyan bírod ezután azt gondolni? Nagyon egyszerűen ember vagyok. Így. És ezért Pál magyarázza. És biztos észreveszed, hogy újra meg újra kezdi. De mit mondjuk tehát? Maradjunk meg a bűnben? Ez az a kérdés, hogy akkor a bűn jó? De nem jó, miért maradnál benne? A másik meg, hogyha egyszer meghaltál neki, akkor hogyan élhetnél még benne? Lesz meg. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk mi benne? Sanyi, most egy kicsit zavarba hozol, nem? Az előbb mondtad azt, hogy nem tudjuk abba hagyni a bűnünket? De ez azt jelenti, hogy benne élsz. Mi jelent az, hogy benne élni? Nem tudom, de ide ez van írva. És rögtön utána jön Róma 7, emlékszünk utána, mert az előbb olvastuk, ahol Róma 7-ben maga a szerző mondja, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom tenni. Tehát az a benne élsz, vagy meghaltál neki, annak nincs sok köze annak, hogy teszed-e vagy sem. Hogy nincs hozzá köze? Úgy nem lehet hozzá köze, különben maga a római levél két fejezete szorosan egymás után feloldhatatlan ellentmondásban van egymással. Nem jelentheti azt. Akkor mit jelent? Nem tudom még pontosan, de azt mondja, hogy ha meghaltál a bűnnek, hogyan élhetnél még benne? Szoktuk mondani, hogy a halál az elválasztás, az élet a kapcsolat. Ő azt mondja, hogy el vagy választva a bűnöttől. De hát még csinálom. Jó, de attól, amit csinálsz, el vagy választva. Olyan végletesen, mint ahogy a halál választ el a naptól. Ez csak a vállalkozók értik. De ők nagyon. A NAV a magyar adóhatóság. Ezt mondja, meghaltunk a bűnnek. Hogyan élhetnénk még benne? És utána mondja ezt a Krisztussal együtt magyarázat. És utána mondja azt, hogy ha egy életünk fel a halálának, akkor még inkább a feltámadásának a hasonlóságának. Hát arról beszél, hogy a régiről rakd át a fókuszt az újra. Tehát amikor Krisztus meghalt, nem csak meghalt, az ő munkája nem annyi volt, hogy megszabadult a bűntől, hanem hogy új életet adott. Ugye ezt is mondtuk, hogy Isten nem a bűntelenség Istene, hanem a szentség Istene, a dicsőség Istene, a szeretet Istene, a hatalom Istene. Ő nem valaminek a hiánya, nem az a dicsősége, hogy nem vagyok valami. Az neki természetes, hogy ő nem az ellenkezője annak, ami ő tényleg. Ő inkább valami. Ő a szeretet, ő a dicsőség, és ő erről akar beszélni. Nem arról, amit az ördög csinált, hogy a szeretetet kiforgatta, és valami nyomorult dologgá kicsinyítette. Azt csak el akarja felejteni. Azt csak át akarja lépni, és tovább akar lépni a dicsőség felé, az élet felé, a csupa nagybetű felé. És erről beszél, hogy ha Krisztus feltámad, mi is feltámadtuk vele, és erre fókuszálni. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Hát, ha olvastam volna, de mit jelent ez? Hát azt, hogy nem követel több bűnt! Sanyi, ne, nem olvastad Róma 7-et. Róma 7-ben Pál maga mondja, hogy nem tud megszabadulni tőle. János 1. 8-10. Ha azt mondod, hogy nincsen bűnöd, meg önmagad csalod meg. Hogyha azt mondod, hogy nincs, nem vétkezel, akkor Isten teszed hazuggá. Nem, ez nem jelentheti ezt. Akkor mit jelent? Nem tudom, de ide van írva. Hiszen tudjuk, hogy a jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megelőtlenül jön a bűn hatalmában álló test. Hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Oké, ne szolgáljunk, emlékeztek erről beszélni. Ne szolgáljunk neki. Mert aki meghalt, ez a következő, az megszabadult a bűntől. Próbálom megfordítani normális mindennapi életre. Akkor mit kell csinálnom? Mit kell csinálni? Mondjátok meg, mit kell csinálni az alapján. Ha elérdekel minket, nem, hogy mit kell csinálni?
Ebből foglalkozni.
Mit kell? Nem kell vele foglalkozni. Ez nekem tetszik. Úgy értem, el van intézve. Akkor maradjunk meg a bűnben. Azt már tisztáztuk. Tehát, hogy az kaki. Azért, mert szabad enni, vagy mert nem büntetnek, azért, mert megeszed, attól még ne ez, mert az ugyanúgy kaki. De kérlek, ne élj bűn szemfikusan, bűn tudatban. Meghaltál. Már nem élsz benne. Már nem kell, hogy a szolgája legyél. Reggel fölkelsz, és nem bűncentrikusan gondolkozol.
hanem életcentrikusan, istencentrikusan. Mert, és akkor a másik, amit itt mond, az az, hogy nem hal meg Krisztus. Igen, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer mindenkorra, amely életet pedig én azt Istennek éri, ez egy minta. A bűntől el vagyok választva, én még mindig átvettem, de már semmi közöm hozzá. És most, aki élek, miközben még mindig felnyomom a pelusomat, Istennek élek. Már vele vagyok kapcsolatban, az élettel foglalkozom. És a pelusommal az Úr bánt. És majd mire 35 leszek, remélem már nem lesz rajtam pelus. De hogy mikor veszem le, és mikor, hogy van egy pont, nem is vagyok a tudatában, csak nyomom azt, utána mindig van egy kis, azt sem tudom, hogy mi történik velem. Egy ponton már tudatában vagyok, mert büdös, meg játszottam, tologattam a magicet, elnyomtam, utána csipta a felekemet, meg ilyen maszatos volt. Egy ponton magamtól is rájöttem, hogy nem olyan jó. És aztán elkezdtem mondani is az api, hogy figyelj már, nem kell belenyomni, itt a Billy berakjuk. Jó, és akkor utána sokkal tovább lehet játszani, és akkor már úgy értettem belőle, de még mindig belement a pelusba. De nem az én dolgom. Egy ponton munkatársa leszek Istennek a Billy járásban, meg aztán az egyedül megyek a WC-re járásban. De nagyon soká lesz csak az, hogy önmagam szabadságában és felelősségében bánok a kaki ügyjel. Azt gondolom, hogy az majd, hogy nem csak a mennyben lesz. De egy csomó bűnünket már itt a Földön kinövünk. Ugye tehát az a szokásunk, hogy elkövessük, lecserélődik azzal a szokással, hogy nem követjük el. De a módszer mindig ugyanaz, hogy én a bűnnek meghaltam, sem azért, mert nem követem el, nem, metafizikailag haltál meg számára, Krisztussal együtt meghaltál, eltemettettél, és feltámadtál egy új életben. A régi világtól egy halálos szakadék választ el. Nem vagy elszámoltatható, nem vagy számon kérhető. Van naptartozásod, de meghaltál. Érted? Kampó. Vége. Tök mindegy, mit könyvelnek. Meghaltál. És élsz egy új nap. Jamaikán. Jó életet kezdesz. Uram. Jamaika, milyen jó lenne. Értjük mi ezt, mert szenvedünk ez a... És vágyunk az új életre. De Isten azt mondja, hogy már megtörtént. Már megtörtént. És ezt mondja, hogy Jézus, aki meghalt, az többé nem hal meg. Nem találom, hol van írva, de ezt olvastuk az előbb. És itt jön 11-ben, amit csinálni kell. És ne haragudjatok, hogy ennyit ismétlek, de ez nem éri meg az ismétlést. Megéri, nem? Mert ezt értjük. Én is csak most kezdtem érteni. Azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Mit kell csinálni? Azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Nem azt, hogy bűntelen tökéletességben, nem azt, hogy nem szabad több bűnt elkövetni, nem ezt írja, nem erről beszél, nem ez a téma. Azt Róma 7 tisztázta, hanem azt mondja, hogy meghaltatok a bűnnek, kikerültetek a fennhatósága alól, az elszámoltatási rendszerből, szabadok vagytok tőle, meghaltatok a bűnnek. Hé, akkor viszont elkövethetem! Nem! Az attól még kaki, és igen, elkövethetem. Minden szabad nekem, csak nem minden használ. Minden szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. Ugye az egyik a bűnről szól, minden szabad nekem, csak nem használ, a bűn nem használ. Minden szabad nekem, csak ne váljak a rabjává. Vannak dolgok, amik nem a bűn kategória, de ha az én viszonyom hozzá megváltozik, bűnné válik, mert a rabjává válok. Nem menjünk most ebbe bele a részletesen. A lényeg, hogy szabad vétkeznek. Ne értsd félre a szót, nem lett jogos,
nem lett legális, nem lett jó, nem lett kevésbé gyűlöletes Isten szemében. Isten gyűlölje a bűnt, félreértés ne essék. Tehát úgy értem, majd ha látni fogjuk, hogy hogyan bánik a bűnnel, Krisztus nélkül meg fogunk rettenni. Miért bánik olyan brutálisan a bűnnel és a gonoszsággal, mert iszonyatosan szeret. És a szeretet ellentétét ő nem egyfajta unoc szentimentalitással elnézi, hanem teljes, izzó gyűlölettel gyűlöli. De te meghaltál neki, neki volt erre egy tökéletes megoldása. Ő meghalt, és vele együtt te, és ilyen módon te az elszámolási rendszere annak bűnnek kikerültél. És innentől élsz Istennek. Mit kell csinálni? Ezt a kalkulációt elvégezni minden nap. Ezt a kalkulációt elvégezni. De nem csak az első részét, hogy meghaltam a bűnnek, hanem hogy élek Istennek. Hogy fölkezd reggel, és az a te Istened szeretetének akadálytalan jelenlétében vagy. Benn vagy a Szentek Szentjében. Ott élsz benn, ott a kérod, benn Isten jelenlétében. Ahova élő ember nem léphet be, csak a főpap évente egyszer. Te ott élsz benn, a függöny, amely a Szentek Szentjét, a Szent Hajléktól elválasztotta, föntről lefelé ketté hasadt, ami azt jelenti, hogy Krisztussal megnyílt az út Isten jelenlétébe, és mi, akik hiszünk, mi Isten jelenlétében élünk. Isten nem valaminek a hiánya, hanem valaminek a megéléke, és mi ennek a létnek, ennek a valaminek, az isteni szeretet, irgalom, kegyelem, dicsőség, nagyszerűség jelenlétében élünk. Isten jelenlétében. És aztán, amit itt folytatásként mond, azok gyakorlati tanácsok. Mert szokásokról beszél. Azt mondja, hogy ne uralkodjék tehát a bűnöki halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságai. Na, tagjaitokat se állítsatok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába. Ami miről beszél? Arról beszél, hogy megvan bennünk a hajlandóság, hogy szokás szerint bűnben éljünk. Hogy ahogy ilyen lazákká válunk ezzel, hogy hát most figyelj. Keresek egy jó példát. Ez ítélkezés, az jó. Az ítélkezés az bűn. Ha más értelme hitből nem lehet, az egyszer biztos. És én leszek a gyülekezet főrendőre. És figyúzom az embereket. Téged is figyellek ám. Csak tudom. És mit csinálok? A bűn szolgálatába állítom a tagjaimat. Egyfajta módon odaszállom magam neki. És egy ponton olyan szokásommal válik, amitől nem is tudok elszakadni, engedelmességbe kötelezett szolgálja leszek a bűnnek. És Isten azt mondja, ezt ne csináld, ez nem jó. Tehát úgy értem, a dolog azért haladni, afelé haladunk, hogy a perust lecseréljük. Attól, hogy nem verlek el minden egyes alkalommal, amikor bekapírsz, attól még nem cél a perus. Hanem azért afelé haladunk, hogy minden a szeretettel összhangon történjen már itt a Földön is. A módszer mindig ugyanaz, te meghaltál a bűnnek, azaz nem vagy számon kérhető, de élsz Istennek. És amikor élsz Istennek, Isten tanít téged, ha kell, nevel téged, ha kell, fegyelmez téged. Attól függően, hogy a világosságnak milyen szintjén van, milyen elszámoltathatósági szinten van, bánik veled, és terelget afelé, hogy bizony egyetértésben élj vele, szívben, először szívben, gondolatban, de aztán tettekben is. Szigorú ez? Szigorú, de nem bigott. Olyan, mint amikor egy edző készít valakit egy olimpiai bajnokságra. Öttusa. És tudod, mindig így lövök. Mire mondja, így nem lőhetsz, a szabályok nem engedik. Csak mondtam valamit. És én mindig így lövök. Hát ő azért úgy szól, hogy figyelj, tudod, a szabályok nem engedik. Egy kézzel kell. úgy mondják, hogy kell tisztelő. És mit tudom én? És mondtam valamit. Ha nem fogja börtönbe záratni az olimpikont, meg két kézzel fogja a pisztolyt. Tehát edzőként az a dolga, hogy eljutassa oda, hogy egy kézzel lőjön. Mert ez a szakszer, ugye, de mi ez a... Ha két kézzel akar lőni, akkor ne ötusázzon, hanem menjen vadásznak. Tehát, hogy a céltévesztés mindig az marad, és Isten sose fog megalkudni, és mindig terelni fog afelé, hogy te egyetérts ezzel, és haladj a jó úton az önszivatástól nélküli élet útján. A mások és önmagad szivatása nélküli élet útján. De ebben ő nagyon türelmes, nagyon rugalmas, nagyon mindig szerető. És persze, amikor már 52 évesen, 43 éve tudod, hogy nem két kézzel fogjuk a pisztolyt. És aztán az olimpián Dafke két kézzel fogod meg, és akkor lehet, hogy lesz néhány keresetlen szava hozzád. Mondjuk 50 évesen már nem vagy olimpikon, mindegy. Biztos érted, amennyire lázadó és szándékosan romboló a hozzáállásod, annyira válik Isten egyre szigorúbbá veled. És ennek az egyik szélsősége, amikor 3 hónaposan öntudatlanul telenyomod kakával a pelusodat, teljesen ártatlan vagy. És egész más, amikor 25 évesen vagy 30 évesen az elnökkel, vacsora vendégek vagyunk az elnöknél, és szándékosan nyomsz egyet 30 évesen. A kettő teljesen más, biztos értitek. És hogy nem tudom, hogy ezt a példát hozom föl, de ez megvilágosítja azt a pontot, ahol Isten nagyon másképp válik ugyanazzal a jelenséggel. Mert nem a jelenség változott meg, hanem a te szíved és annak a motivációja. És ő ezzel bánik. És egészen addig, ameddig te az ő munkatársa vagy, és ameddig egyetértesz vele, addig ő olyan, mint egy a legszeretőbb edző, aki... Azért van egy pont, ahol azt mondod az edzőnek, hogy figyelj, én ezt nem tudom megcsinálni. Szóval képtelen vagyok, de meg akarom. Tudod mi? Feljogosítlak, csinálj velem bármit, hogy én ettől megszabaduljak. Csak azt mondja, hogy fájni fog. Jó, azt nem élvezem, de működni fog? Működni fog. Azt is akkor csináljuk. És akkor belevisz egy olyan 6-7-es intenzív edzésprogramba, amit életedben soha többet nem kíván se magadnak, se a legáldozatabb ellenségednek. De mire túl vagy rajta, addigra túl vagy azon, amitől szabadulni akartál. De biztos érted, hogy itt soha egy pillanatra nem volt rossz érzés közted és az edző között. Nem volt neheztelés, nem volt halál egy pillanatra sem. Élet volt végig. Együtt munkálkodtatok egy közös célért. Egész más világ. Értitek, hogy egész más világ? Egész más világ. És erről beszélünk. És hamar abba hagyni. Mit tegyük tehát védkezünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Ezt nem újra olvasom, hanem csak ő ismétli. És akkor itt mondja, hogy nem, mert már nem vagyunk a bűn szolgái, hanem már az igazság szolgái vagyunk. És itt mondja azt, hogy és bizony most szégyenkeztek miatta, ugye, mert hogy amíg a bűnszolgái voltunk, és ez is egy nagyon jó kép, szabadok voltunk az igazságtól. És itt is mond gyakorlatilag egy automatizmusról beszél. Tehát azt mondja, hogy amikor te odaszántad magad a bűnnek, szolgai engedelmességre, akkor mennyire volt nehéz nem szentnek lenni? Vagy nem szeretőnek lenni? Egyáltalán nem volt nehéz. Tök magától ment. Tehát olyan simán volt a önző, hogy el se kell mondanom, semmi erőlködés nem volt benne. Tehát
igazságtalannak lenni magától ment. És most azt mondja, hogy fordítva is így lehet. Tehát amikor te Istennek szenteled oda magad, és Istennek élsz, akkor ez az isteni élet ugyanilyen szabaddá tehet a bűntől. Nem erőlködve nem védkezel, hanem élve az új életedet melléktermékként nem védkezel. Ahol megint jegyzem, hogy nem az a nagy kérdés, hogy védkezel vagy sem, hanem hogy éled az új életet. Hisz a bűnnek meghaltál, hisz már az elszámolási rendszer, ahol kikerültél. És akkor itt mondja azt a lényeget, ahova ki akartam lyukadni. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok múlt időn, azt hiszem harmadszorra mondja, vagy negyedszerre, megszabadultál tőle. Nem követem el többet, de elkövetett, csak megszabadultál tőle. És Isten szolgái lettetek, ez a nagyon fontos rész. Már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek a vége az örök élet. Na ezt kap ki. És ezzel be is fejezzük. Figyelj! Megszabadultunk a bűntől. Hogyan? Úgyhogy hívők életünk, elfogadtuk Jézus Krisztus, mint a megváltónkat. Ezzel belekereszteltettünk az ő testébe, ott voltunk vele a halálában, a feltámadásában. Ilyen módon most egy új életben járunk. Az új életben megszabadultunk a bűntől. És ez múlt idő, ja is Isten szolgái lettünk, igen, és ez meghozta a gyümölcsét, a gyümölcs, az új élet természetes következménye. És mi a természetes következmény? Nincs rá a Biblia, a megszentelődés. Mi a megszentelődés? A megszentelődés az a helyzeti igazság tapasztalati megnyilvánulása. Az, hogy tökéletes lettem egyetlen áldozattal örökre, az elkezd az Istennel való járáson keresztül, egy belső átalakuláson keresztül megmutatkozni a gyakorlati életben. Megszentelődés. Szent lettem helyzetileg Krisztus halálával azonnal, az ő akarata szentelt meg minket, Krisztus testének feláldozása által egyszeres mindenkor. Tehát már szent vagyok, de a megszentelődés az, hogy az én szentségem, azaz isteni tökéletes tiszta állapotom, az Isten számára való elkülönítettségem elkezd megmutatkozni a gyakorlati hétköznapi életemben is. És ez a megszentelődés, ez micsoda? Ez a feladatod, ezt kell csinálni.
Ez egy gyümölcs.
Ez egy gyümölcs, nem Sanyi, Sanyi, nem, össze-vissza beszél, ezt nem kell csinálni. Ez egy gyümölcs, megtörténik magától. Akkor mit kell csinálni? Hát Isten szolgájaként kell élni az új életben. Na de azt hogy csinálom? Úgy, hogy azt tartom magamról, emlékeztek? Hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek. Ezt kell csinálni. És ennek a gyümölcse, hogy ebben élek állandóan, Istennel közösségben, a többitől elválasztva, Istennel közösségben, a többivel nem törődve, Istenre hallgatva, a többire nemet mondva, Istennel egyetértve, a többivel egyet nem értve, megszentelődöm. Ki csinálja? Isten csinálja. Én mit csinálok? Megmaradok ebben. Ki a dicsőség? Az övé. Neked mi maradt? A hála. Mi még? Semmi. Nem sok, nem. De rohadt jól működik. Persze a 30 évesen, az elnöki vacsorán szándékosan nyúlsz egyet, az már te bajod. Azt miért csinálod? Azt csak nem értem. Akkor valamit nem értettél meg az úton. Akkor lehet, hogy olyan vagy, és nem bántlak, csak ez létezik az a jelenség, mint az idősebbik testvér, a tékozló bátyja. A tékozló elment, igazán gázos volt, elvette a vagyont, visszajött, irgalmat és kegyelmet kapott, azaz meglátta az atya mindig is élő igazi szívét, amely szívet az ott maradt báty sose látott. Nem értette. Ki volt bukva? Azt mondja, ez aki elment, most levágtad a hízott borjút, nekem meg még egy lakomási adta haverokkal? Nem látta Isten. Nem ismerte azt az Istent, aki mellett élt.
Mondta neki az atya, hogy hát figyelj, de hát nem mindenem a tiéd. Valamit nem értesz. És ez szokott lenni a törvénykező önigaz emberekkel. Mert ők maguk valamilyen pervers módon azt képzelik magukról, hogy maguk nem bűnösök, ezért Isten kegyelme nem sokat jelent nekik. És az ítélkezésben, az önigazságban érintetlenek maradnak. És sose ismerjük meg Isten. Ezt nem tudom, hogy értettétek el. Ez egy veszedelmes valóság. A tékozló fiú az értette Isten. Mert eszméletlen szüksége volt Isten jellemének a nagyszerűségére ahhoz, hogy csak életben maradhasson. Egzisztenciális módon értette Isten nagyszerűségét, meg kellett volna halnia azzal, amit csinál. Helyes volt, amit csinál. Dehogy is, nem hiszem, minden szinten elmeveted volt. Hogy értem, senkinek nem kívánom az ő éveit és az ő döntéseit. De az atya mit csinált, amikor visszajött? Helyreállította. Feltétel nélkül, teljes egészében. Az ő jelleme, az atya szíve, az igazi szeretete a személy felé soha egy pillanatra nem változott. Valószínűleg utálta az atya, amit csinált a srác. Persze, de kit érdekel ez annak a fényében, hogy a fia, aki meghalt, mert elment, most visszajött, ezért újra élt. Gyűrűt az ujjára, palásod az ujjára, kízott borjút levágni, vissza a régi pozíciójába, és hagyjuk gyógyulni. És futott felé. Ami egyszer pásztor Csabától hallottam egy tétkász, hogy a zsidó ember, a zsidó atya, az nem futott, az nem úgy szégyen volt egy családfőnek futni. Kulturális. De az atya, nem törődve a szégyennel, a szeretetének, a vonzalmának, az igazi szívének engedve futott a tékozló fiú elé. Hogy vette észre táborról?
Egész nap kint ment és várta.
Hogy?
Úgyhogy egész nap ott állt kint.
Hogy egész nap ott állt kint és várta. Így. Ez Isten. Ez ő. Ugye, tehát mennyire gonosz az a tanítás, amely ezt eltakarja. Amely ezt a dicsőséget megcsorbítja. És ne haragudjatok, a legtöbb keresztény tanítás csorbít ezen a dicsőségen. Azzal, hogy nem engedi a bevégzett munkát annak lenni, ami az tényleg. Hogy nem engedi a kegyelmet annak lenni, mint ami az tényleg. Miért nem engedi? Mert fél a bűntől. Fél attól, hogy a kegyelem megalkuvóvá teszi az embert a bűnnel. Ettől fél a vallásos világ. Retteg az erkölcsi számunk kérhetőségtől. És ezért nem érti az egészet. De remélem, hogy mi igen. És remélem, hogy nem csak teológiailag, hanem remélem, hogy tapasztalatilag is a mindennapi életben. Úgy számolom, úgy azt tartom magamról, hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek. És ezért nem kell többé görbévé tennem azt, ami egyenes, csak hogy igaz lehessek a magam szemében, mert igaz vagyok, akkor is, ha elismerem a bűnömből, hogy bűn, és ezért egyet tudok érteni Istennel, és hamar felismerem, hogy mi a jó és mi a rossz, és kívánom a jóban élni, és én leszek az a tanítvány, aki Jézus keblére hajtja a fejét, és én leszek az, aki azt mondom az edzőnek, hogy figyelj, gyűlölöm a képtelenségemet, segíts megszabadulni a gyarlóságomtól. És lehet, hogy az edző azt mondja, hogy figyelj, nem, ettől nem fogsz megszabadulni. Hogy tovább ezzel, és bajnokságot nyersz. Elképzelhető, hogy lesz, amire ezt mondja? Lehet, hogy van olyan gyengességed, amit életed végéig nem nősz ki? Könnyen lehet. Miért tenne Isten ilyet? Mert azt akarja, hogy soha ne szűnj meg függni a bevégzett munkától. Hogy soha ne szűnj meg végtelenül rászorulva lenni arra, amit ő tett, és annak a teljességére. Hogy sose szűnj meg érteni, hogy semmi más esélyed nem volt élni,
mint az ő nagyszerűsége, az ő irgalma és az ő kegyelme. Értjük mi ez? Ezt értjük. Úgyhogy Uram, bajnokságot akarok nyerni, mire ő már megnyerte. Én megnyertem neked. Már csak gyere velem végig. Amen. Amen. Mennyei Atyám, csak kérünk téged, hogy ezt az egyszerű, de mennyire alapvető igazságot hadd őrizzük, hogy ezt te világosíts meg a szívünkben. Mi most keressük a szavaidat, keressük az igét, próbáljuk érteni, de te gyújts világosságot a szívünkben. Te tegyél a helyére minden gondolatot. Te vagy az, aki ezt tudod. Te vagy, aki ezt csináltad. Te érted igazán. Adj nekünk belőle annyit, és úgy, ahogyan arra szükségünk van. Hogy mi is ne csak tudjuk, ne csak értsünk, de éljük. Éljük azt a szabadságot, amire megszabadítottál. És hogyha van köztünk valaki, aki még sose fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, vagy ha úgy érted ezt a felvételt, vagy hallgatod ezt a hanganyagot, hogy még nem vagy benne biztos, hogy örök életed van, akkor ez az első lépés, nagyon egyszerű. Jézus Krisztus meghalt mindannyiunk bűnéért. És ha hiszünk benne, mint a megváltóban, mint abban, aki meghalt a bűneinkért, és aki maga Isten, és ilyen módon elégséges fizetség volt az ő halála, ha hiszünk Jézusban, mint a megváltónkban, akkor örök életünk van. Neked örök életed van. És mindaz, amiről beszéltünk, az igaz rád, érvényes rád, visszavonhatatlanul. Fogadd el Jézus Krisztus most, mint a megváltódat. Mondd utána, hiszed benned Jézus. Te vagy az út, az igazság és az élet. Senki sem megy az Atyához, csak is általad. Én általad akarok menni. Hiszek benned. Adj nekem örök életed. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Imádkozom. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. És megvallom őszintén, nagyon élvezem ezt a témát. És azt gondolom, hogy mennyire szükséges ez a tanítás. Ne felejtsétek, hogy Gyurokon van jövő héten, tegyétek szabaddá magatokat, utazzatok föl vidékről, a behez, gyertek el egy alkalomra, 5-re, 10-re, 15-re, délután vannak alkalmak. Ha már van bérleted, akkor szuper, ha nincs, akkor azt hiszem 1500 forint egy alkalom, annyi. Valami ilyen mindegy. Tök mindegy, mennyibe kerül, a legjobb befektetés, amit tehetsz.
7000 forint az egész hétre, és vannak nyitott alkalmak, amire bárki jöhet, okay. Amire nincs bérlet, a szerda este.
Szerda este.
Hétfő este itt.
Hétfő este itt, szerda este, ezek ingyenes alkalmak.
És a konferencia előtt Pásztor Sibeli már itt van, ma este 8-kor itt,
és
holnap délelőtt 10-kor.
Oké, okay. És ma este itt van Pásztor Sibeli itt ebben a teremben, ma este 8-kor,
és
holnap délelőtt 10-kor.
És a most vasárnapi délelőtti, meg esti Isten
tisztelet. És így van, és a vasárnap délelőtti és esti Isten tisztelet szintén teljesen igen, ez egy konferencia hangulat, ezt már mindenki itt van. Úgyhogy kérlek, hogyha anyagi gondod van, akkor is ezzel számolhatsz, és csak gyere. Oké, okay. Tehát a Eurókon, a világ minden országából szellemi vezetők és hívők, akik hajlandóak áldozatot fizetni azért, hogy egy ilyen közösségben részt vehessenek, ide utaznak. És gyakorlatilag van itt egy keresztény konferencia. Egy világméretű. Úgyhogy kérlek, gyertek, jó mulatság lesz. Isteni mulatság. Amen. Van-e kérdésetek, vagy hozzászólásodok? Mindenhoz, ami elhozom. Hálás vagyok Ernőjén. Múlt héten ő tartotta a frontot. És ez is, ő is egy csoda. az isteni tette bizonyítéka, mint a Péter.
Az a baj, hogy Péternél az sem működik, hogy csak egyszer nem jössz el, és felhívod utolsó pillanatban, hogy tél az üzenet. Ugyan megdob a telefonjával, ez nem is olyan rossz. Ezt már megbeszéltük. Na, akkor nincs kérdés, nincs hozzászólás. Menjünk dolgozni, sziasztok! Köszönöm.